köszönöm a zenét, nagyon jó volt, és nagyon örültem neki, mert mai előadás fogunk olyan dolgokról beszélni, ami a legtöbbet az álom, az álmainak, és tudjuk ezek az álmainak az Istennek adni. Tudjuk, egyedül Isten kívánni. Mi van a szívedben, mi van az én szívemben? Tartottam egy előadást a Szabad Szombaton egy pár hónap ezelőtt, hogy hogyan változunk, az volt a cím, hogy hogyan változunk. Hányan voltatok ott pár hónap ezelőtt? 15-20. Jó. Tehát ez egy olyan téma, a bálványimádás, ahol nem lehet túl sokat beszélni róla. És végül is hagyjadom nektek egy pár gondolat, mielőtt kezdjünk. Hogy beszéltük az álmainkról, hogy énekeltük az álmainkról, hogy mi lenne az az egy-két dolog az életedben. Azt mondod, hogy ha ez bejön nekem, akkor én boldog lennék. Tehát milyen dolgokról szoktál álmodni? Vágyni. És azt mondod, hogy ha ez sikerülne az életemben, akkor azt mondanám magamról, hogy én boldog lennék. Megvan? Megvan az egy-két dolog? Másik az, hogy ezen az előadáson nem tudom, hogy lesz felszólítás. Inkább szeretnék egy képet festeni a valóságról. És úgy felszólítani a képet, hogy merjél ezt elhinni. Hogy ez a legvalóságosabb valóság a világ. Jó? De nem kell semmit csinálni, csak hinni. Jó? És ez a kereszténységnek a lényege, ugye? Hogy látod a valóságot? Ez mindig kellene lenni a fő felszólítás minden prédikációban. És ahogyan látjuk a valóságot, az teljes mértékben befolyásolja az életünket, minden döntéseket, minden cselekedetet. Jó? Tehát szeretnék felvázolni egy képet, hogy azt gondolom, hogy a Biblia fest nekünk a valóság. Jó? Mi van a világban, mi van a mi szívünkben? Jó? Erről van szó ezen az előadáson. Tehát mielőtt vágunk bele, fordjunk az Úrhoz, és imádkozunk, kérjük az Ő segítségét. Mennyi atyám, nagyon kérjük, hogy te most te szóljál a mi szívünkhez. És kérlek, hogy de vonz minket magadhoz nagyon közel. Bevalljunk, hogy milyen a mi szívünk. Bevalljunk, hogy nagyon könnyen tudunk elvándorolni tőle. És nagyon szeretnék kérni, Úr Jézus, hogy mutasd meg nekünk, hogy milyen a mi szívünk, és mutasd meg magad, te, hogy te milyen vagy. Hogy te vagy az egyetlen, aki méltó van, hogy magasztaljunk téged, hogy merjünk teljes szívünkkel leborolni előtte. Úr Jézus, hagyd kérjek, hogy most is szólj hozzánk az előadáson keresztül. Látom, hogy szükségem van rá, hogy elmondhassam mindent, amit rám bíztál, hogy érthető legyen. Úr Jézus, kérünk, hogy ne legyek akadály, kérlek, hogy használ mindent, ami erről szól, ami igaz, és ha valamit elhangoz, ami nem tőled van, ami nem igaz, mi kérlek, hogy hagyd felejtsük el. Engedj, hogy lássuk a te valóságodat. Festetünk egy képet a valóságról, ami igaz. És engedj, hogy lássuk ezt. Krisztus nevében. Amen. Tehát, kezdjünk a legelén. A teremtés vízhangja, az édenkerti, a tökéletes állapot. Tehát milyen volt Ádám és Évának az édenkertben. Ugye elsősorban kapcsolatban éltek a Szent Háromság Istennel, ugye? Tudták őt imádni minden nap. És minden társadalom felteszi magának azt a kérdést, hogy milyen ez az Isten? És ő miért teremtett minket? Mi volt a célja annak, hogy megteremtett a világot, megteremtett minket? És minden civilizációnak van egy elképzelés Istenről. Például a Babilon istene Marduk isten volt. És úgy gondolták a Babilonok, hogy azért Marduk teremtett minket. Miért? Mert neki szükség volt embereknek, hogy szolgáljon ő. Tehát ő az úr, és neki kellett rabszolgák, hogy végezzék azt a munkát neki. És ez volt az ő fejükben, ez volt az ő kép Istenről. Ez a Marduk isten a Babilonoknak. De gondoljunk, minden társadalom, minden civilizáció milyen képet festenek magukról, mint egy monotheistic istene. Nem egy szent háromság, hanem egy isten, ugye, az iszlám hitben, a muszlimoknak. Ott egy isten van, Mohamed, hogy imádunk el Allah-t. És mindez ő elképzelés Allah-ról. Az Allah mit vár tőlük? Hogy imádják őt, leborolják, szolgálják őt, engedelmeskedjenek neki. De ez a mono isten, aki mono, hogy mondják ezt magyarul, monoteista, monoteista isten, aki egyedül volt, van, ugye, ő mit csinált, mielőtt megteremtett minket, hogy az emberek leboroljanak és imádják, hogy szolgálják őt, minden rabszolga. Ő mit csinált az örökké valóságban, ugye? Egyedül. És a görögök úgy kezdtek beszélni erről az egy Istenről, hát tudjuk, hogy van ez a teremtett világ, és semmi nem jön a semmiből, de valakinek kellett okozni ezt az egészet. És akkor Arisztotelész nevezte az első ok, ugye? Mert logikus, hogy kellett, hogy legyen valami, valaki, aki okozta ezt az egészet, ami nem volt okozva, hanem ő az eredeti ok, és ő az első ok. De mit csinált ez az első ok? Egyedül, az örökké valóságban, mielőtt teremtett minket, vagy ezt a világot. Kicsit unatkozott, tehát tudjuk, hogy ő az örökké valóságban él, és nem idő szerint, de nem tudom, nézett az órára, és hát még egy millió év múlva, és akkor fogom teremteni a világot, kicsit úgy csináljuk addig magammal. Próbálja. De mit csinál ez az Isten egyedül? Köszönöm, Annette. Nagyon jó. Tehát jön a kereszténység, és egy radikális, nagyon más Isten képet fest. Hogy ez az Isten nem egy monoteista Isten, hanem egy Szent Háromság Isten. És ez a Szent Háromság Isten szeretett kapcsolatban él, teljes boldogságban él. Tehát Isten mielőtt ő teremtő volt, mi az ő eredeti, igazi identitás? Mielőtt ő teremtő volt? Ő atya volt. Mielőtt teremtő volt? Mielőtt ő úr volt? Ő atya volt. Tehát hogy látod Istent? Hogy látod őt? Milyen viszonyban vagy vele? Csak teremtő, csak úr? Csak neki kell engedelmeskedni? Hogy látod őt? A Szent Háromság miért is teremtett téged? Miért teremtett engem? Mindannyiunkat. Mert neki valami szeretett hiány volt? Neki szükség volt valamire, valakire? Nem, Apcsa 17-ban azt mondja, Istennek nincs szükség semmire. Neki nincsen szükség az én szolgálatomra. Ugye? Az ő munka, az ő ország szépen előre megy nélkülünk. Neki nincsen szükség semmire, senkire. Ő nagyon jó el van. És Isten úgy döntött, hogy az ő boldogságból, a Biblia beszél, hogy a Szent Háromság ő a boldog Isten. És a boldogságból egy kirobbant a boldogság, kirobbant a szeretet, és abból teremtette ezt a világot. sír ebben a boldogságban. Hova mész ilyenkor? Inkább nem kérdezem. És Isten az az ő vágya, hogy bevonja minket ebben a szeretetben, ebben a boldogság légkörben. Miért teremted, Márta, hogy szeretet kapcsolatban éljen vele? Mint a mennyei atyád. Tektőképpen. Neki nincsen szükséged a szolgálatodra, a cselekedetekre, hogy engedelmeskedjél. Ő kapcsolatra hívott téged. Nem kell félni, ez nem egy liberális gondolkodás, hogy Isten csak mindenkit szeret, és élhetsz, ahogy akarsz, nem erre van szó egyáltalán. Ez egy szent Isten, aki hív minket egy szent életre. De legfőképpen kell, hogy lássunk őt, hogy mi az ő szándék velünk, hogy szeretett kapcsolatban éljünk ő vele. A teológusok a történelem során mindig úgy nevezték ezt a Szent Háromság Isten, hogy ő az örökké való forrás. Ő az örökké való forrás, ahol élő víz csak fakad belőle. És hogyan tudod dicsérni, magasztalni egy örökké való forrás? Hogy? Tessék? Most egy iszol belőle. Oda mész, lehet, és iszol egy hideg forrás vízből. És akkor adsz neki hálát. Oké? Tehát, ez a kezdőpont a Bibliában. Ez kell, hogy a kezdőpont legyen a mi fejünkben. A legfontosabb dolog róla, ahogyan képzelsz el Isten, milyen Isten képed van. Ez a legfontosabb, és vannak köztünk, aki ezek a dolgok elég újak. Erről lehet építeni egy egész életet. Hogy ilyen az Isten. Ilyen ez a teremtő Isten. Szent Háromság Isten. Mennyi atyánk? A fiú Szentlélek. Ezen az egész héten a fiúkról fogunk beszélni, és lesz egy előadás a Szentlélekről. De tegyük le az alapokat. Kit is imádunk itt? Szent Háromság Isten imádunk. És hívott minket, és adott mindannyiunknak hatalmat. És azt mondta az embereknek, nekünk, hogy uralkodjatok. Képviseljétek Isten. Isten teremtett minket az Isten alatt és az állatok fölött. Nem vagyok egyenlő az állatokkal. Bármit próbálnak mondani ebben a mai világban. Nagyon szeretjük a kiskutyákat, ugye? Nagyon szeretjük a kis Lucy, de ő nem áll. Vagy ő nem ember. Ő áll. Tehát Isten kér tőlünk, hogy uralkodjunk, tehát ő megteremtett a világot, és azt kér tőlünk, hogy tartsuk a rendet. Tartsuk a rendet ebben a kertben. És adott mindenkinek egy hivatást, hogy műveld ezt a földet. Tehát képviseljünk Istent, fenntartjuk ezt a világot azon a helyen, ahol Isten küldött téged, a munkahelyedet. Nem, hogy építse magadnak egy karriert, hanem, hogy képvisel őt, ugye? Hogy az ő országa terjedjen el munkahelyeden. Tehát egy szent hivatás van mindannyiunknak. Mindenkinek van egy szent hivatás. A te munkahelyed nagyon fontos Istennek. Főleg ott fog terjedni az evangélium rajtadon keresztül. És az Isten parancsolt Ádám és Évának, hogy éljenek házasságban. Hogy egy test. Nem jó egyedülnek lenni. Isten hívott minket. Tudom, hogy van egy pár egyedül álló köztünk. Nem felejtkeztem el erről. A lényege az, hogy mi a Szent Háromság Istennek a képmására vagyunk teremtve, ami azt jelenti, hogy mi közösségi lények vagyunk. És mi egy individualista nyugati társadalomban élünk. És nagyon-nagyon kell az ellen harcolni. Keleten nem így gondolkoznak individualista módon, ugye? Mi közösségi lények vagyunk. Azt tudom mondani, hogy én érzem, mert amikor kezdek rosszul érezni magamat, akkor az első kérdés, hogy utoljára mikor volt nekem egy jó beszélgetés valakivel, ugye? Amikor tényleg összekapcsoltuk a szívünket. Igen, sokszor ez van. közösségi lények vagyunk, hogy kapcsolatban éljünk Istennel és egymással. És hogy szaporodjatok. Ugye? Szeretett kapcsolatban élünk gyermekénkkel. Oké, tehát utolsó dolog, amit teremtéstől valahogy vízhangban, hogy emlékezünk a régi szép időkre, ugye, hogy van egy természetes ritmus az életben, ugye? Isten, ez az egész világ munkálkodik rendszerint, a szabályok szerint, 6 nap dolgozunk és 1 nap pihenünk. És amikor nem tartjuk ezt be, akkor meg fogunk hinni a lelépennek, ugye? És ez is beválik az életekben. Amikor nem pihennek eleget, akkor lerobbanak. És akkor jaj, igen, én emlékezek, hogy meddig hajtottam magamat. De nagyon-nagyon vigyázni kell. A teológián nagyon hangsúlyosan tették, hogy pihenjél vasárnap, ha tudsz, ha nem leszel áldozó. De ki kell, egy napot a hétből kell, hogy pihenjünk. Hát még van egy dolog. Ugye a paradicsom maga a szépség és a békesség, ami körülvet minket. A csodálatos világ, amiben éltünk. És ezek benne van. Erre vágyunk. De jó volt, amikor ezt átéltünk. Erre voltunk teremtve. Oké, ez az első 2 oldal a Bibliának. Lépjünk kicsit. Bűnbeesés és az ítélet, ugye? Tehát mi történt a bűnbeesésnél? Hát elveszítettünk mindent. Minden, amit itt felsoroltam, elveszítettünk. A kapcsolat Istennel és plusz mindent. Tehát, nézzük meg ezt az ítélet szöveg. Nem tudom, hogy akarom mondani, hogy ítélet szöveg, mert igazán csak a föld meg lett átkozva. Isten nem ítélt meg minket, de így leírja egyértelműen a Bibliában, hogy mik lesznek a bűnök a következménye. A mindennapi életünkben. És mi az, amit Isten megítélt? Láttatok a szöveget, nem fogom ezt felolvasni. De milyen dolgokat ítélt meg, amikor Isten oda megy Évához, beszél Ádámmal, beszél Kígyóval, milyen dolgokat ítélt meg? Pontosan azok a dolgokat, amit eredetileg megállott a teremtésben. Pontosan azok a dolgokat. Tehát, fogsz vágyakozni a férjed iránt, de ő fog uralkodni fölötted. Tehát az előbb megáldotta a házasságot, most a házasság a bűnnek a terhe alatt van. Ugye? Most fájdalommal fogod szülni azt a gyermeket. Ugye? Tehát a gyerekkel való viszony nagyon nehéz lesz. Fájdalmas lesz nevelni a gyereket. És mit mond Ádámnak? Porba jöttél, porba megy, tehát az a munka egy nehéz küzdelem lesz. Úgy érzed magadat, hogy hajtod magadat, keményen hajtod magadat, és alig tudsz valamit felmutatni. Egy üresség érzés. Tövés egy bogáncsával fogsz most végezni a hivatásodat. Tehát ezt a 3 dolgot. A házasság, a gyerek, a munka, és elveszítettük a kapcsolatot Istennel. Ezek le vannak terhelve. Isten miért pont ezt a 3 dolgot leterhelte? Tehát milyen lenne, próbáljuk ezt elképzelni, milyen lenne az életünk, ha nem pont ezek a dolgokat leterhelte? Milyen lenne az életünk?
Ideális,
ugye? Én tudom, hogy milyen lenne az én életem. Egész nap dolgozni, keményen, és hazajönnek, és olyan érzésem lenne, hogy fantasztikus volt a mai napom. Egész nap tudtam volna, még 10 órát tudtam volna dolgozni, fel vagyok frissülve, baromi jó érzem magam, a munkám eredményes volt, és alig várom, hogy elmesélem a feleségemnek, ugye? És ő is alig várja elmesélni a sok öröm, amit tölti be az ő szívét a gyerekekkel, és hogy milyen boldogok vagyunk. És hogy milyen boldogok leszünk. És olyan boldogok leszünk, mindig boldogok leszünk, ameddig nem a pokolhoz jussunk. Ugye? Boldogok lennék, ameddig nem a pokolba mennék. Ugye? Ugye? Mert akkor nem is lenne semmi szükségünk Istenre, ugye? Ha ezek a dolgokban tudnám a teljes boldogságot megtalálni, ugye? Akkor miért is fordulnak vissza Istenhez. És ezért úgy mondják ezt, hogy ez egy megváltó ítélet. Istenem, haragból? Na, akkor megátkozom a házasságot! Nem erre van szó. Vigyázzuk, megint milyen képet festesz Istenről. Ez egy megváltó ítélet. Ha az Isten ezeket nem a bűn terhe alatt tette, akkor megtalálnák a boldogságot benne. De az Isten azt mondja, hogy nem, fordul vissza hozzám. Én vagyok az örökkévaló forrás. Nálam van a boldogság. Szeretetből, nem engedi, hogy találjuk meg a teljes boldogság ezt a dolgokban. Oké? Okay? Tiszta víz? Nagy csele. Akkor mit is történt velük? A bűneset miatt. Jeremiás 2 mondja, cserélt a pogány nép isteneket, pedig azok nem is istenek. De népem fölcserélte a dicsőségét haszontalansága. Egyek, ámuljatok, ezen, borzadjatok, szörnyűködjetek nagyon. Így szól az Úr. Mert kétszeres rosszat cselekedett a népem. Mi ez a két rossz dolog, amit az ő népem cselekedett? Engem a folyóvíz forrását elhagyta. Hogy víztartókat váljanak, repetezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Milyen a víz egy tócsában? Amikor sétáltam a kutyát, néha a Lucy oda megy, és kezd inni ezek a tócsákból. És az egy jó pár napig ott van, ugye? Ott nevelnek mindenféle baktérium, és mindenféle, ugye? Egy tócsában ez a víz, ez nem élő víz, ugye? Ez milyen víz?
Kosár?
Állapot. Semmi jó nem. Betegségek vannak, ugye? És a Biblia fest nekünk egy képet, a bűnbeesésnél az történt, hogy az élő vizet elhagytuk, Isten elhagytuk. És most mindannyiunk szomjasok vagyunk. Mindannyiunk szomjasok vagyunk. És mindenki fordul valamilyen hamis vízforráshoz, hogy keresse magát valamit, amit már eloltatja a szomjúságot. Tehát mindannyiunk úgy voltunk teremtve, hogy valami vagy valaki fogunk imádni. Benne van programozva a mi génjünkben. Valamit kell, hogy imádjuk. Tehát, szomjasok vagyunk. Milyen dolgokra szoktál álmodni? Mire vágysz? Tehát amikor azt mondom, hogy mindenünk imádjunk valamit, úgy is lehetne mondani, hogy mindenünk vágyunk valamire. Tehát ha valakit nagyon jó akarsz ismerni, beszéljél az ő álmairól. Mire álmodozik? Mire vágyik? Valójában ez az illető mit akar? Mit akar az életében? És az elárul nagyon sok mindent róla. Miről szokott beszélni, ugye? Miben bízik, mitől fél, ez az, amit ő nem akar. Ugye? Mi az, amit próbál kerülni, miben talál nyugalmat, hova szokott menekülni, mit szeret valójában, miért él. Most rengeteg ilyen kérdés, de mindegyik arra célhoz, hogy ez az élető mit akar az életében, miről álmodozik. Mire vágyik minden ember? Boldog legyen. Igen. Egy szóban boldogság. Valaki nem akar boldog lenni? Évi, nem akar boldog lenni? De azt hiszem, hogy az egy közös, ez közös, ugye? Többféleképpen lehet ezt mondani. Az egyik ember a boldogság azt jelenti, hogy a szeretett kapcsolat. Ugye nem akarok magányosnak lenni, hanem szeretett kapcsolatban akarok élni. Az egyik ember nem a kapcsolat neki a legfontosabb, hanem az identitás kérdése. Hogy tudja, hogy mi értelme van az egésznek, hogy ki vagyok én. Vagy a békességben élni, és nem feszültségben. A nyugalomra vágyik. Minden áron nyugalmat kell szerezni. Vagy hogy biztonságban éljen, és nem veszélyben. Ugye, az emberek rengeteg pénzt költenek ezek a dolgokra, ugye? Ezek a dolgok általában megtalálod szlogenként a reklámokban, ugye? Mert az emberek tudják, ha ezt megveszed, akkor békesség van neked, vagy ugye boldog leszel, vagy jobbat fogsz találni, vagy biztonságban fogod érezni magad, ha ezt a biztonságot megvásárolod. Vagy fontosnak érezze magát, és ne fölöslegesnek. Az emberek vágynak a hatalomra. Vagy hogy értékesnek és egyedinek érezze magát, és ne átlagosnak. Hogy legyen célja az életének, hogy ne legyen minden hiába való. Vagy hogy egészséges legyen. Nem tudom, hogy még mondjuk neked a legfontosabb, mire vonz a szíved, a hatalom vágy, vagy a biztonság vágy. Tudom, a feleség mindig, amikor pakolunk, amikor megyünk, szabadságban. Hát a biztonság kedvét hozni kell. Fél a kocsi tele van dolgok, ami a biztonság kedvét. És nem csak ilyen dolgokra vágyunk, ugyanakkor minden emberben van a jó és rossz tudat. Mindenki tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Róma 2:15 azt mondja, hogy Isten beírta az ő törvényét, ami látunk benne. Be van írva. Minden egyeseknek tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, majd ez a holnapi témánk, amikor beszélünk az Isten törvényéről, csak így említem, hogy ez is bennünk van. Rossz vágyni ezek a dolgokról? Rossz vágyni, hogy boldogok legyünk? Nem! Nem, egyáltalán nem rossz vágyni egy kapcsolatra. De a Biblia beszél nagyon sokat a mi vágyainkról. A túlzásba vitt vágyaink és a bennünk lévő törvény feszültségben vannak egymással. Tehát a Biblia nagyon sok helyen, most itt csak kettőt felsoroltam, mert itt látjuk, hogy ezek két dolgok feszültségben vannak egymással, de a Biblia a görög nyelven van egy epitumei szó. Ez a epi, az túl, tumei vágyakozás. Túlságosan vágyunk valami iránt. Az Új Szövetség, ez a görög szó nagyon sok helyen használja, és ez pontosan arra szól, hogy amikor valamire vágyunk, de túlságosan, és ez amire vágyunk, ez egy semleges dolog lehetne. Tehát mert a test kívánsága, és ez a epitomé, a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással. Vagy Kolosszi 3:5, öljetek meg, tehát tagjaitok van a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és kapcsiságot, ami a bálványimádás. Pontosan amikor mi túlságosan vágyunk valami iránt, a Biblia azt mondja, hogy ez bálványimádás. Mert mi kezdjük azt a valamit, hogy valakit imádni, és azt mondja, hát tőle fogom kapni az én boldogságomat. Jó? És a Biblia úgy nevezik egy gonosz kívánság, amikor túlzásba viszünk ezek a vágyakat. Pál hogyan vette észre, hogy ő egy bűnös ember? Ugye ő egy farizeus volt. Ő mindenáron betartott a törvényt. És a 10. parancsolat azzal nem tudott ezzel kezdeni. A 10. parancs nem kíván. Ugye? Mert az egy belső dolog. Az egy szívbeli dolog. Ő igyekezett ezek a külső törvényeket betartani, és nem foglalkozott az ő szívével, és ő önigazul farizeus volt. De Isten megmutatta neki ezt a parancsot, hogy ez nem egy külső cselekedet, amit be tudod tartani, hanem szívedben kívánsz dolgokat, amit nem kellene kívánni. Túlságosan kívánod. És Pál így kellett beismerni, hogy hoppá, nem vagyok én igaz ember, hogy én is bűnös ember vagyok. Tehát mindannyiunk kívánjunk túlzásba dolgokat, amit nem kellene. És az a legrosszabb állapot ezek a vallásos iskolákban, amikor tanítják a fiatalokat, hogy hogy kellene élni, és nyomják az erkölcsi nevelést. Milyen feszültség van a mai fiatalokban? Tele vannak vágyokkal, ami a világ vonza és hajtja. Fiatalok tele vannak ezek az epitumé vágyakkal, és jön a tanár az iskolában, és megmondja, hogy hogyan kellene élned. És megerősíti a lelkiismeret fordulást. Ismerős Kavi? Abszolút. Amikor nem teszik hozzá az evangéliumot, az igazi Isten ismeret, csak nyomják a törvényt, mit csinálnak ezek a gyerekekkel? Hát, 12. osztály, elbúcsúznak, és azt mondják, hogy a büdös életemben nem fogom betenni a lábamat egy intézményben, egy templomi intézményben. Elfordulnak, bekeményednek. Ezt már tapasztaltam és láttam iskolákban, amikor hívnak engem valahol, és beszélgetek a tanárokkal. Borzasztó! Ha nincs ott evangélium, egy olyan kemény lázadás lesz. Vigyázzon! Hirdetnünk kell az evangélium, nem csak az elkölcsi tanítás. Nem elég. Tehát mindannyiban van ez a kettes vágy, ugye? Ez egy kettes érzés. Tudom, hogy milyen jó. Szeretnék ehhez ragaszkodni, de ugyanakkor van neked a vágyak. És én ezt nagyon-nagyon vágyom ezzel. És ez a két dolog, vagy vágyok el, és ez a két dolog bennük egy nagyon nagy feszültséget okoz. Mintha két különböző irányba szétszakítanak minket. Ragaszkodok a minden, ami jó, szép és igaz, és ragaszkodok az én vágyaimhoz. Ugye mint egy kislány, aki megtalál egy kis gyűrűt. Ami nem az övé. És kezd gyönyörködni ebben egy kis gyűrűben. Hú, de szép! Jaj, de jobb néz ki az én ujjamon. Ezt meg kellene tartani, ugye? Mit mond az anyukája? Nem, lányom, de nagyon jól tudod, ez nem ment egy gyűrűd, ez vissza kell adni, ugye? Tehát a lány tudja, hogy ilyen jó, és nagyon vágyik rá. És mindenütt van egy vágy, ami kész van szétszakítani. Oké. Tehát, menjünk be, és nézzük meg, mi ezek az eszközök, amit mi arra használunk, hogy olcsuk a szomjúságunkat. Jó? Tehát a világ tele van dolgokkal, amin készen vagyunk ezeket kihasználni, maximálisan kihasználni, hogy ezzel tudom oldani a szomjúságot. Jó? Én csak 7-et fogok felsorolni, de 700-at tudnak, vagy 70-szer. Tehát minden, ami kapcsolatokról szól, tehát ez egy kategória, inkább 7 kategória, közösség, házasság, gyerek, barátság, szex, mások a véleménye. Minden, amit kapunk egymástól, ugye? És mondtam, ezek jó dolgok. A legbeszélyesebb bálványok azok jó dolgok. Hatalom, politika, egy munka, vagy egy karrier. Pénz és bármilyen materiális dolgok. Mercedes, BMW, kocsi. Ennivaló, alkohol, koffein. Nikotin, más dolgok, lehet, hogy így kellett volna besorolni a szex, ugye? Mert ez csak egy testi dolog, ösztön. Tudás, talentum, tehetség, sport, tánc, zene, művészet. Ezek szép dolgok, ezek jó dolgok. De amikor túlzásba viszünk a vágyaink irántuk, például vallás, ugye? Az elkölcs, a filozófia. Szabadidő, szabadság, hogy elfoglaltság. Ezeket használunk fel, hogy olcsuk a szomjúságot, hogy ezekben rejlik az én boldogságom. Oké? Tehát ezek lesznek a kincsek, amiben bízunk. Oké? Tehát ezek az eszközök, amik használunk. Tehát amikor a Biblia beszél a bálványokról, az Ószövetségben tényleg fizikálisan leborultak ezek a hamis istenek előtt, vagy elégették a saját járműküket a hamis isteneknek. De amikor az új szövetséget érünk, akkor az új szövetség kezd másképpen beszélni a bálványokról. A bálványok az új szövetségben ilyen lelki formát vesznek föl, sőt, itt van egy kiállítás, amit csináltak, bonzások és változások. Bonzások és változások. Tehát amit vonz téged, az fog változtatni téged. Ugye nagyon érdekes, hogy az ezotéria világban mit mondanak? Neked be kell vonzani a boldogságot, ugye? Annyira fordítva, gondol bele. Azt mondják, hogy mi bevonzok a boldogságot, de pontosan fordítva. A bálványok vonzanak minket, ugye? És mi futunk a bálványok után. És amit fogsz imádni, olyan leszel, amiért imádsz. Ha imádsz Krisztust,
akkor hasonlóvá fogsz válni, mint Krisztus. Ha imádod a bálványt, olyan leszel, ha imádod a pénz, akkor egy kapzsi.
Vagy mit tudom én,
önző ember leszel. Tehát Apcsel 17, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. Hol vannak ezek a bálványok a mai világban? A mi fejünkben. Mi ezeket elképzelünk. Ez semleges valamit elképzelünk, hogy ez fog adni nekem boldogságot, vagy értelmet az én életemnek. Jó? Mi ezt elképzelünk. Oké? Tehát, nézzük ezt meg. Megint nézzük alapvető példákat, hogy egy oldalon vagyunk mindenünkkel, hogy lássuk ezt egyértelműen. Tehát a bűnnek a millió rejtett variációja. Használom a pénzt, mint eszköz, hogy boldognak érzem magamat, végső cél. De? Tehát mindenki hajtja magát a végső cél felé, hogy boldog legyen, és használom különböző eszközöket, hogy elérjem a végső célomat. Például, használom a karrieremet, hogy fontosnak érzem magamat. Használom a karrieremet, hogy fontosnak érzem magamat. Használom az elfoglaltságomat, hogy fontosnak érzem magamat. Ugye hányszor beszélt valakivel, hát ide mentem és oda mentem, és ez az emberrel beszéltem, vagy ha hallottam a beszélgetést, hogy hú, biztos, hogy ez az ember nagyon fontos, mert én sok mindent csinál. Hogy beszélsz magadról, hogy mit hallasz másoktól? Használom a tehetségemet, hogy értékesnek érzem magamat. Attól van értéked, mert tehetséges vagy? Honnan származik a te identitásod? Alapvetően így látod magadat? Vagy hogy látsz másokat? Használod a szexet, hogy érzem magamat, hogy boldognak, vagy hogy szeretve vagyok? Használom a vallást, az elkölcsöt. Az emberek miért használják az elkölcsöt? A vallásosságot. Nagyon sokszor, hogy jó érzi, jó embernek érzi magát. Hogy az ő vallásos, fegyelmezett életéből ő egy igaz embernek láthassa magát. Az egy a legradikálisabb példa erre a Keresztapa című film. Keresztapa, ő mit gondol magáról? Hogy ő egy jó ember. Ő templomba jár. És a legradikálisabb jelenet, amikor egymás mellett mutatják, hogy a keresztapának az emberi kint vannak az utcán, ugye? És mindenkit lelőnek, egy olyan másik bandával harcolnak, és ébredők jelnek, és vér van mindenhol, ugye? És a keresztapa hol van? Ő a templomban van. És ő egy jó ember, ugye? Megnyugtatja az ő lelkiismeret mondanás, hogy én mégis Istennek tettek. Tehát hol látod magadat ezen a listán? Használom a gyermekén. Most nem köztek nincs sok, akinek gyermekei van, de vannak egy páran, de mégis egy szülőnek egy alapkísértés, hogy gondolkozzon az ő gyermekéről, ugye? Hogy a gyermekén miatt én értékes apa vagyok, vagy anya vagyok, mert sok gyermekén, vagy nagyon jó nevelem őket, ugye? Én jó szülő vagyok, és fontos ember. Most, ha így beszélünk a bálványimádásról, hogy a mi szívünk más dolgokhoz fordultuk és elfordultuk Istenhez, ha ez az alapvető helyzet a mi szívünknek, akkor hogyan definálják a bűn? Mi a bűn ezek szerint? Mi a bűn ezek szerint? Amikor a saját magam istene vagyok. Luther beszélt erről sokat végül is. A bűn az, hogy mi az életünkben foglalkozunk magunkkal mindig. Magamban bízok, magam akarok oltani a szomjamat. Tehát majd én elintézem, hogy én boldog legyek. És mindig csak magunkkal foglalkozom. Tegnap este kidobtam egy mondat. Olyasmit, hogy hát ezen a héten azt remélem, hogy jó érezzük magunkat, és valahogy csak el tudunk felejteni magunkról. És ezt csak kidobtam, és tovább léptem. De ez a kulcs az egész hétnek. És amikor felmentek a szobákba, Péter meg is kérdezte, hogy Robi, hogy lehet átfelteni magadról? Mondom, ú, de jó kérdés. Erről szól az egész hét. Mit jelent alázatosnak lenni? Mi az ellentét a bűnös életnek? Az, hogy felejtsd el magadról. Az igazi alázatos ember sokkal kevesebbet foglalkozik magával. Nem kevesebbet gondolkozik magára, hanem kevesebbet foglalkozik magával. Ez amit jelent alázatosnak lenni. Tudsz csak elfelejtkezni magadról, hogy állandóan azon foglalkozom, mi az, ami nekem jó, vagy mi az, ami nekem kellene. És ez nekem nem jó esik. Amikor Erdélyben voltunk, túlélő távon, baromi jó éreztünk magunkat. Nagyon örülök, hogy a lányaim és beveszik a kanyart, és nagyon jól érzik magukat ezen az egy heti erdei túlélő táboron. Nincs villany, nincs semmi. A legjobb, nincs tükör. És annyira jó volt, és a hatodik nap, hogy hat nap után nem mostam hajat. Életlenül valaki kinyitott az ablakot, és az égben a nap besütött, és láttam magamat. Így megijedtem. Wow, így nézem ki. De annyira felfrissítő volt, hogy elfelejtettem, hogy ki vagyok, vagy hogy érzek. Nem foglalkoztam magamat. És tudom, hogy 150 embernek főzni, háromszor napot ennek a négy néninek, hogy kevés alkalom volt, amikor kiosztották előeszközöt. Tehát kiosztották a kaját reggel, paradicsom, paprika, és mindenki csak egy kezével evett. És most leültem ma reggel, és kezdtem el kezdővel lenni. Hova az előeszköz? De annyira jó volt. Annyira jó volt. És tényleg lehet imádkozni, hogy felejtkezzél magadról. Nem foglalkozol magadról. Foglalkozol másokkal. Hogy tudsz másokat boldoggá tenni. És mi lesz ennek a gyümölcse? Hát a boldogság. Tehát ez a bűn. A bűn az egy nagy, centrikus gondolkodás. Én vigyázok magamra, ugye? Vagy az ellentéke ennek a éremek a két oldala, minden, ami nem hitből van. Tehát nem bízok Istenben. Nem beleoltam a szomjamat, a szeretetlenség. Én nem beleoltam. Magyarul, majd én gondoskodok, ugye? Majd én szerezem magamat boldogságot. Nem tudok magamat Istenre bízni, hogy ő gondoskodik rólam. Hogy ő tudjon, hogy ezek a dolgok fontos nekem. Majd én megszerezem magamat, nem bízok Istenben. Tehát nézzük ezt meg, hogy néz ki. De először egy verset a Bibliából, hogy amiről beszélünk itt, az, hogy tudsz bízni Istenben, vagy nem. Ez ennyire fekete-fehér, amiről beszélünk? Ez ennyire egyszerű, szimpla? Igen. Jeremiás 17. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengedik. Szeretem ezek a magyar szavakat. Ott tengedik. Bolyong. Tütyörízik. Ő tengedik kövek közt a pusztában, a sziges, lakatlan földön. Az Isten népe 40 évig bolyongtak, ugye a pusztában, ugye? Feleségem kedvenc tütyörízik. Tütyörízik. És van más, ugye rengeteg magyar szuper kifejezés, olyan. De nézzük meg, pontosan erről van szó. Aki nem bízik az Úrban, mi az ő élete? Ücsörök. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti a gyökereit, és nem fél, ha eljön a hűség. Lombja üres zöld marad. Száraz esztendőben, sőt, mondja, szüntetlenül termi a gyümölcsét. Igen,
az az Isten akarata az életednek, hogy termeljél gyümölcsöt. A szeretet, a békesség, az örömet. Oké, tehát igen, ennyire fekete-fehér, de az a dolog, hogy a következő vers még van. Ezt nem veszünk észre. Hogy családdal a szív mindenért javíthatatlan ki tudnak ismerni. És ez egy nagyon nagy kiáltója. Észreveszed magadon, amikor bízol magadban? Észreveszed magadon, amikor nem bízol az Istenben? Mert amikor nem bízol az Istenben, átkozott életet élünk. Benne van rejtve az ítélet. De amikor tudunk tényleg átadni magunknak Istennek, és teljes szívünkkel bízni magunkban, az Istenben, akkor jön a gyümölcsöző életet. Csak nagyon vigyázunk, mert családod a szívünk, család a szívünk. Tehát hogyan lehet ezt észrevenni? Hogyan lehet látható a szívünknek a bűne? Mennyire, milyen bűnlátásod van? Hogy látod a bűnödet? Mikor látod a bűnödet? A te bűnöd mindig előtted van? Ha azt mondanám, hogy mit tudom én, Laci, sorolt fel 10 kedvenc bűnödet. Hogy látod a szívedet? Mennyire ismered a szívedet? Vagy család a szív, és nem ismered fel. Oké. Az érzelmekre kell figyelni. Az érzelmekre kell figyelni. Nagyon fontos, hogy az érzelmek olyanak, mint a amikor a kocsi, vagy amikor vezetünk, ott vannak ezek a lámpák, ugye, és visszajelzés adnak, hogy most nincsen benzin a kocsiban, ugye, oda kell figyelni, ugye? Az érzelmek ilyenek, akarnak jelezni valamit. Figyelj ide, amikor te kezdesz irigy lenni, az valamit akar jelezni neked. Tehát, figyeljél nagyon különlegesen akkor, amikor miután nem azt kaptunk, amire vártunk, vagy azt kaptak, amire nem vártunk. És nem véletlenül minden filmben ez a fordulópont. Ez a fordulópont. Ez a fordulópont a mi életünkben minden nap. Amikor nem azt kapod, amire vártál, vagy azt kaptál, amire nem vártál. Okay? Hogy szoktál olyankor viselkedni? Mi van benned? Milyen erős az a vulkán, ami kitört benned? Tehát azok a vágyod, hogy előre léptetek téged egy munkahelyen. Nem jött be neked. Nem azt kaptad, amire vágytál, sőt valaki másnak adták azt. Hogy érzed magad? Ha az volt a te mindened, hogy megszerezzél azt az új pozíciót, azt a magasabb fizetés, vagy magasabb hatalom, és nem jött be neked, és nagyon céloztál ezt, mi van benned? Mert az elárulja, hogy mi mondta te Istened, ugye? A gyermekeknek a rossz visszakedése nyilvános lett mások előtt. Ugye van egy szülő, akinek az ő büszkeség, az ő gyereke, neki van a világ legjobb gyermeke, és akkor ott az iskola igazgató előtt levág egy nagy hisztit. Milyen kínos az, ugye? Mit fognak gondolni rólam, ugye? Szégyellem magamat, mert akartam, hogy az igazgató tisztelje engem, és azt mondja, hogy én jó szülő vagyok. És így lát engem, jaj, tetszik ki. Tehát milyen érzelmek elárulnak, hogy itt gáz van? Amikor haragszunk, amikor tühősek vagyunk, amikor hibáztatunk másokat, amikor elkeseredünk, szomorúk vagyunk, mérgesek vagyunk, csalódott vagyunk, frusztráltak vagyunk, idegesek vagyunk. A büszke bálványimádó színünk miatt nehezen tudunk megbocsátani másnak. Mindannyiunk átmenjük bizonyos dolgokon. Mikor valami nem jön be. Nekem egy év ezelőtt volt egy ilyen próba az életemben. Egy nagyon nagy próba. És akkor éppen kimentünk Amerikában, és kérdezték tőlem sokan, hogy Robi, hogy érzed magad? Hát ilyen kis nagy semleges kérdés, hogy érzed magad? És sokszor az jött ki belőlem, hogy azt mondom, hogy én, hát én nagyon frusztrált vagyok. Nagyon frusztrált vagyok, és sok mindenben. És egy barátommal beszéltem, aki akkor ugyanakkor fejezte be a teológiát, mint én,
lelkészként dolgozik, és sokat beszéltem vele, és mondta nekem, figyelj, hogy nagyon figyelj a frusztráltságodra. Mert a frusztráltság az nem más, mint a harag, takaréklázol. És ha állandóan ilyen van a frusztráltság, az, hogy az a harag ott van, ugye? Csak nem mindig látod, hogy teljes tűz. De ott volt bennem. Nagyon sok frusztráltságot tapasztaltam Magyarországon. Egy év ezelőtt éreztem, hogy a szolgálatban, ahol szolgálat, nagyon nehézségek vannak. És egy év ezelőtt ezt az egészet át kellett adnom az Istennek. Isten, de látod, ez én magyarországi szolgálatom, én nem tudom, hogy mi lesz vele. És nekem úgy éreztem ezen a három, négy hónapon keresztül, hogy meghaltam. Mert az életemben a legfontosabb dolgok, ami jó dolog, a szolgálatom, én nagyon szeretek szolgálni. Nagyon szeretek emberekkel lenni. Nagyon nagy örömforrás nekem emberekkel lenni. Tanítani. De éreztem, hogy az Isten azt kérte tőlem, hogy van nekem. Azt nem lehet szolgálni. Ez az én szolgálatom. Én sokkal jobban tudom, mit csinálok veled, és te szolgálatom, mint te tudod. És átadtam neki. És meghaltam. És nagyon jó érzés volt, mert egy nagyon felszabadultság jött utána. Tudtam, hogy ez Istennek a kezében van. És bizony, visszajöttem. Magyarországra jobb lett a helyzet? Nem. Rosszabb lett a helyzet. És el is veszítettem. És az a frusztráltság az már régóta elmúlt bennem. Nincsen frusztráltság bennem. Nincs meg ez a harag. Hála Istennek nincs. De megmondom nektek, ha az Isten nem munkálkodott az én szívemben egy év ezelőtt, akkor ez a lista minden igaz, minden róla. Minden. De az ő időzítés, az ő lelkenek a munkája tökéletes. Tökéletes. Nem mondom, hogy nem nehéz. Nagyon nehéz. Több szempontból. Csülekezetem, bibliskola, olyan keményen bezárod ezek az ajtók, hogy ezek az ajtók soha nem fognak újra kinyitni. Oké. Lépjünk tovább. Hogy lesz látható a szívünkben a bűn? Például házasságban, de a kapcsolatokban. De idején, hogy Isten hogyan beszél mi szívünkről. Kérem, hogy olvassd fel ezt a tilat, ez a Jakab 4:1-2.
Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszályogtok.
Tehát ez egy olyan hátborzongató vers. Jakab, ezt kinek írja? Keresztényeknek írja. Mi az, ami igaz keresztényekről? Hogy vannak viszályok és harcok. De mitől vannak viszályok és harcok emberek között? Először, mert van egy harc az én szívemben. Hogy néz ki ez a harc a mi szívünkben? Hogy én nagyon célozok valamit, és ezt nagyon akarom. És nagyon akarom a másik embertől, hogy ő adja azt, amit én azt gondolom, hogy jogom van hozzá. Én érdemelem ezt. Nem csak elvárom, tessék adni. De bennem van egy harc. Boldog akarok lenni, és szeretnék használni ki téged, mint eszköz, hogy teljesíts az én vágyamat. És a házasságban nagyon könnyű ez előfordul. És sokszor nem is veszünk észre, ugye? Hogy néz ez ki? Biblia azt mondja a feleségeknek, hogy tiszteld a férjedet. És fordítva. Ugye, férjeknek kell szeretni a feleségük. És amikor mi keresztények olvassuk ezt az Efézus 5-öt, mire szoktunk figyelni? Nem az, amit nekem kellene adni, hanem mi az, amit jár nekem. És szívesen megmutatjuk a társunknak, Józsi, figyelj, olvass fel ezt az Efézus 5-öt nekem. Vedd észre magadat, ugye? És mi ének vagyunk. elmesélek egy sztorit, menjünk tovább. A lényege az, hogy igenis, várok a másiktól. És az nem rossz, hogy tele vagyunk elvárásokkal, de amikor az elvárás, mert az jó, hogy valaki elvárja másiktól, hogy legyen kedves vele, foglalkozom vele, emlékezzen a születésnapjára, ezek nagyon helyes elvárások. Amikor az elvárása átválik, hogy követelem a másiktól, hogy jár nekem. Amikor ez átválik, parancsolom, tessék adni, akkor kezdnek minden baj. Mert az az áruló jel, hogy én bálványra formáltalak. Tőlem várom az én boldogságot. Oké? Egyértelmű? Tehát, hogyan érezzük magunkat, ez egy másik kategória. Hogyan érezzük magunkat, ha azt gondoljuk, hogy elveszítjük, vagy nem tudjuk megszerezni azt, amire vágyunk. Tehát, vagy megvan az én vagyonom, elértem az én kincsemet, és hogy érzi az az ember, aki elérte, vagy hogy érzi magunk, amikor kétségben esik, hogy jaj, nem tudom azt megszerezni. Hát ilyen érzelmek kitörnek rá. Nem a harag csoportja, hanem aggódunk, félünk, szorongunk, nyugtalanok vagyunk, értéktelennek érezzük magunkat, fölöslegesnek érezzük magunkat, bizonytalanok vagyunk. Az egyik, agresszív vagyok, és el fogom érni minden áron, a másik, jaj, nekem soha nem lesz semmi. Aggódok, félek, ugye? Én senki vagyok. Tehát az egyik ember fél, hogy elveszíti az egészségét, tehát az egészség az volt az ő istene. Vagy az alkoholista ugye szerzi az ő boldogságot, az italtól. Hogyan lehet tudni, mondjuk van egy kis közösség, az emberek, mindenki iszogatja az alkoholt, hogyan lehet tudni, hogy ki az alkoholista köztük? Nem csak aki boldogan iszta, hanem aki alkoholista. Hogy lehet tudni? Hogy lehet felismerni? Márta, te vagy az alkoholista? Hugi, te vagy az alkoholista? Mindenki csak iszogat, de én nem vagyok alkoholista. Igen, amikor beszerezzük a porokat, porokat mindenkitől, ugye? Mindig, na tessék visszaadni, ugye? Nem, ez nekem kell! Ugye? Tehát amikor elveszítjük azt, amikor elveszíted, jaj nekem, mi lesz velem? Igen. Átadok az életet, átadom mindent Istennek, akkor mi lesz? Én senki vagyok. Ugye? Aggódok, félek, vagy Istenben bízom. Hát ő tudja, mi lesz. A Rocky című filmet, sokan látott a Rocky, ugye van egy szép illusztráció a Rocky filmben, hogy a Amerikában július 4 kitűztek egy dátumot, hogy lesz egy boxmatch, a világbajnok, és valaki más között, és az a valaki más lepedegedett, és most keresték valaki, aki helyettesíti őt, és akkor gondolták, hogy Philadelphiában, ami a főváros a szabadságnak, mert ott írták alá a függetlenség nyilatkozatot, hogy gondolták, hogy megkeresnek egy senkit, hogy boxoljon, hogy adjuk neki esélyt, hogy boxoljon a világ bajnokával, ugye? Mert Amerikában van egy állam, hogy bárki, bármit lehetsz Amerikában, ugye? És ez a boxmatch legyen olyan. És elmentek egyik edzőteremben Philadelphiában, és kiválasztották egy senkit, egy Rocky nevező férfit, hogy adjunk neki egy esélyt, hogy boxoljon a világ bajnokkal. És a Rocky elvállalta, és kezd edzeni, ugye? És ha te egy fiú vagy, és játszol egy sportcsapaton, vagy lehet egy lány sportcsapaton játszol, mindig szokták ezt a filmet vetíteni minden nagy edzés előtt, hogy kicsit ugye motiváljam, hogy látod a bíziból, és használtad, nem? Folyamatosan. És a, tehát ők kezd edzeni, ugye korán reggel föl kell, először megisz a nyers tojás, kimegy a hidegben, és kőkeményen edzel, és most jön a nap, hogy most van a boxmatch, ugye? És az előtte való éjszaka Rocky nem tud aludni. Ugye szembesül a valósággal, hogy hónap belépek a boxolóteremben, és fogok a világ bajnokkal boxolni. És kezd izgulni, spélni. És a feleség kijön hozzá a nappaliban 3 óra reggel, hogy Oké, nem tudsz aludni, mi a baj? Hát aggódok. Én is aggódok, érted? Mi lesz holnap? Itt nem megy, Roki, tényleg, hogy meg fogsz halni. Ez a bajnok ezt meg fog verni téged. Ne menjél. És mit mond a feleségének? Ugye, drágám, ez a boxoló meccs előtt én egy senki voltam. És ez az én egyetlen esélyem, hogy ne legyek egy nagy senki. Mi az a de életedben, amit azt mondod, hogy ez bejön, akkor én nem leszek egy nagy senki. Én boldog leszek. Visszatérve tegnap estére. Mi az a dolog az életedben, az, én meg nem vagyok kész a mennyországba menni. Pál mondja, mint egy örök ember, hogy ő akar költözni mennyországba, én fiatal vagyok, én nem vagyok kész költözni mennyországba. Mi az, amit azt mondja, hogy nem? Mert ez nekem fontos, ez kell, hogy bejöjjön. Rátapítottak a lényegére, ugye? Mi az, ami közel van ez szívedhez? Sokak köztünk egyedülállók. Az egy nagyon jó dolog vágyni egy kapcsolatra. Az egy jó dolog. Én hiszem azt, hogy Isten lát téged, és ő akar adni. Látja a szívedet. Neki fontos, neked fontos. Hogy ne legyen fontos? Hogy ne? De nagyon vigyázni kell a szívedre. Túlzásra viszel azt a vágyt, hogy találsz egy párat, ugye? Akkor nagyon vigyázom, mert az a valami, az a valaki, ugye, az Isten helyére léged. És nem Istentől várod a boldogságot. Az egy dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy nem jó egyedülnek lenni, de Isten hív téged közösségre, kapcsolatokra. Isten hív téged, hogy merjél boldog lenni ő benne most. Nem akkor, vagy valamikor, vagy az eljövendő időben. Most! És mi az a legvonzóbb dolog, amit tudsz csinálni? A másik nem felé az, hogy legyél szabad. Ugye? Legyél szabad. Hogy az én boldogságom nem tőled várom, hanem az én boldogságom Krisztusban van. És én ebben nagyon vonzom. Én ezt akarom, ami benne van. Láttam az ő szemében a tűz. Nekem ez kell. Igen. Tehát merjünk teljesen átadni magunkat Istennek, és ő benne bízni. Jó, majd eltérünk vissza később. Egy idő után, ha megszereztük azt, amire vágytunk, minden úgyis elveszíti az ízét. Tehát tegyünk fel, hogy az Isten ad neki egy társad, hogy bejön ez a munka. Ugye, ügyvéd lettél a 25. emeleten valamilyen felhőkarcolóban, és wow, bejött a vágyaim! Semmi nem tudja igazán kielégíteni a lelkünknek a szomjúságot. Semmi! Semmi! Egy idő után úgyis elveszíti az ízét. A romantika az egy baromi fontos dolog, de az nem tartós, arra nem lehet építeni. Nagyon vigyázzal arra, ugye? Most csinálják egy jegyes páratotás is. Igen, és nagyon veszélyes, ha csak a romantika van, és nem igazi ismeret. Mindig kell még egy kicsi. Sosem felejtsünk meg. Azt, hogy hát, ha még csak kicsi nagyobb fizetésem lesz, vagy csak egy kicsi nagyobb pozíció, akkor majd, akkor boldog leszek. És ez pontosan ez a függőbetegségnek a lényege, ugye a drog, a szex. Mindig kell csak még egy kicsit. Mindig kell egy kicsi többet az alkoholból, hogy megnyugtassa, hogy adja meg azt az érzést, amit adott az előbb. És így válunk függő betegek. De amikor nem jön be, mert nem fog bejönni, sok csalódás után többet nem hiszünk a boldogságban. Nem merünk örülni. És pontosan mi ilyen világban élünk. Az emberek keresik a boldogságot, nagyon sok helyen nem jön be, az a világ ígérget mindenféle boldogság, soha nem jön be. Mi történik az embernek a lelkében egy jó pár tíz év után? Hogy nekem boldog kellene lennem, lehet, hogy valaki elérte a csúcsát az ő karrierben, vagy szép ház, de nem jött fel boldogság, mert Isten nélkül nincs. Akkor mi történik az emberekkel a mi társadalmunkban? Cinikus, szkeptikus és kemény szív a végeredmény. Bizony. És ilyen beszélgetésem volt az unokatestvéremmel, aki kicsivel idősebb nálam. Neki az életét tele volt álmokkal, de nem jött be neki, mint egy filmproducer. Tanított az egyetemen, és az ő tanítványai, a diákok, ők tovább mentek, mint ő, és nagyon jó filmeket csináltak. Csak ő nem. És nagyon csalódott magában. És amikor beszéltem vele, egész hétvégén töltöttük együtt, amikor elmentem tőle Chicagótól, amikor elbúcsúztam, ő kért bocsánatot tőlem, hogy Robi, bocsánat meg, ezen egy hétvégén, mintha kiüntettem az összes cinikus keserűség, ami bennem volt, mert sokat beszéltünk Istenről, és ő keményen ellenállt Istennek, mert bekeményedett, cinikus vált, abszolút nem boldog, mert nem jött be az álmai, amit mondott. Tehát 16. Zsoltár biztat minket, meg sokasodnak fájdalmai azoknak, akik más Isten után sírnak. Futsz a te hamis Istened után, hú, várjál, mert sok fájdalom követtél. A Biblia ezt ígéri, ígéri. Csak ez boldog az az egy ember, aki bízik az Úrban, olyan, mint az a fa, ami iszik a patakból. Tehát ez a kérdés, hogy mire vágysz? Ez egy baromi fontos kérdés. Baromi fontos kérdés. Nagyon sok vallás, vagy világnézet foglalkozik ezzel a kérdéssel. Mit csinálsz az álmaiddal? Mit csinálsz a vágyaiddal? Mit tanít a buddhizmus, ami nagyon terjed egész Európában és Magyarországon? Mi a buddhizmusnak a lényege? Azért nem vagy boldog, mert te vágysz arra, hogy boldog legyél. De mi a problémád? Az, hogy vágysz. Mi a megoldás? Ne vágyjál. Ne vágyjál. Írts ki magadból a vágyad, hogy akarsz boldog lenni, és akkor mi lesz az eredmény? Boldog leszel, ugye? Ez a lelki békesség, amilyen a buddhizmusban találjuk. Vagy legalább ők állítják. De vágyjál arra, hogy ne vágyjál. Jó? Oké. Az ezotéria. Mit mond az ezotéria? Én olyan szívesen fizetek nagy pénzt, hogy lássam egy beszélgetést egy ezotérikus között és egy buddhista között. Barmi jó. Mert ugye az ezotéria már, ők már túllépik a pozitív gondolkodáson. Ugye? Neked el kell képzelni azt a Mercedes-t. Olyan pozitívan kell gondolkozni, hogy bevonzol azt a Mercedes-t, ugye? Le kell ülni a nappali kanapében, és kezdjél sebességet váltani. És el kell képzelni, hogy ez az enyém lesz, és egy idő után bevonzol azt a Mercedes-t. Tehát nagyon kell várni a dolgokra. Vagy a sztoicizmus, a régi görög-római filozófusok, ők mit mondtak? Amikor vágyakozol arra, hogy boldog legyél, és jön a nagy nehézség és szenvedés. Mi a tanács? Hogy valahogy, hogy rá kell hangolódni erről a világra, erről a sorsra, mert a sorsban van harmónia és békesség, és nem szabad engedni magadnak az érzelmeknek. Jó? És ez a sztoicizmus, az nagyon áthatott Európában. Ugye, sokkal ilyen ami jellemző a sztoicizmus, az a fa-pofa, ugye? Semmi érzelem. Semmit nem adok ki magamból. Nem engedek az érzelmeknek. És akkor ráhangulódok, ami történik velem, és az a jó. A sors. Ami a sors hozza. És ezt nagyon-nagyon sokszor hallom filmekben, beszélgetésekben, és mintha az lenne kereszténységben. Mert ez nagyon távol áll. Humanizmus. Ez még egy fokkal lejjebb, mint az ezotéria, hogy a humanizmus légy erős. Ugye? Legyél kitartó, pozitív, soha ne add fel, hogy elérd az álmaidat. Ez nem más, mint a Disney-nek a szlogen, ugye? Sárda. Oké, de Sárda nem. A Disney-nek a lényege, amikor mentem egyszer a lányaimmal, amikor ők kicsi voltak, hogy mentünk a Disney World-ben, Floridában, és úgy sajnáltam a lányaimat, mert minden ének, minden hülye ének arra szólt, hogy ne add fel az álmaidat, és meg lehet valósítani az álmaidat, és majd boldog leszel. És én, és próbáltam nem elvenni a lányomtól az ő, hogy örülnek, hogy ott van a kófehérke, stb. De, na, ez a Disney, ez a humanizmus, hogy csak kitartó kell lenni, álmod az álmod, be fog válni az álmaid. Vagy az egzisztencialisták. Ez egy teljesen másik kategória. Azt mondják, hogy itt neked nincsen alapszükségleteket. Miért is vágysz egy kapcsolatra, vagy biztonságra, vagy fontossági érzetre? Ki mondta, hogy neked kell egy kapcsolat? Ki mondta neked, hogy kell ezt az alapszükségletet? És mit mondják az egzisztenciálisok? Töröld ki az összes kategóriák! Akarsz boldog lenni? Ki mondta neked, hogy ha boldog akarsz lenni a szexen keresztül, miért kell neked egy kapcsolat? És valaki lát ezt a féle barátság extrákkal? Mila Kunis-tal? Ez egy borzasztó film. Nem tudnak kapcsolatban élni egymással, mert mindig beszexenek, nem jönnek ki egymással. De nagyon szeretnek szexelni egymással. Akkor milyen megoldás? Hát nem kell a kapcsolat, csak a szex. Tehát barátság extrákkal. Milyen film ez a mai generációra? Sőt, mi nem tudunk kapcsolatban élni egymással, de nekünk nagyon fontos a szex. Ez egy egzisztencializmus. Dobjon ki az összes kategóriát. Határozd meg magadnak, hogy mi az, ami fontos neked. Oké. Befejezünk egy pár gondolattal. Isten nem engedik, hogy megtaláljunk a boldogságot nélküle, mert annyira szeret, ugye? Pascal az idézet, vagy Augustin is az idézet, hogy a mi szívünk olyan, mint egy kör alakú valami, amit Isten hagyta magának. És minden, amit bepróbálunk tenni ebben a kör alakú, olyan, mint ezek a darabok. Háromszög, vagy négyszög, nem fér oda be. Az az Istennek a helye. Mert Isten nem engedi, hogy bármi, valami adja nekik a boldogságot, amit csak Isten tud adni. Hogy néz ki az életünkben? Nagyon gyors leszek. Gondolkozunk, hogy nem kaptál valamit, amire vágytál, vagy azt kaptál, amire nem vágytál, ugye? Mondjuk egy feleség nem azt kapta a férjétől, hogy a férje odafigyeljen. Az a feleség hogy érzi magát? Egyedül például haragszik, a férje nem figyel oda, a férje nem foglalkozik vele, és haragszik a férje iránt. De a harag az csak a felszínen van. A beszélgetés, ami történik, az csak a felszínen van. Mélyebb kell menni. Mit látjuk a harag alatt? Hát azt kezd gondolkozni, hogy hát a férjem nem értékel engem. A férjem nem becsül engem. Vagy a másiknak kell megbecsülést, tiszteletet adni nekem. Ha ő igazán szeretné engem, akkor ő figyelne rám. Tehát a harag mögött vannak az igazi érzelmek. Ezen egyre nem fogunk erre beszélni. Csak mondom, hogy hogyan jövünk rá, hogy hol vannak a bálványok? Az érzelmek elárulják. Nagyon kell odafigyelni, hogy milyen érzelmek valójában van bennünk. És az érzelmek mindig ott vannak a harag mögött elbújva. Tehát a harag a felszínen van, a harag alatt kell menni, ahol az igazi érzelmek van, de egy harmadik szint van ez az egésznek. Mi vannak ezek az igazi érzelmek alatt? Hogy nem vagyok szeretve, nem becsül engem, nem vagyok fontos neki. Mi van az alatt? Ami a szívünk mélyén van. A bálványok. Mert a másik olyan fontos, hogy neki kell adni az, amire szükségem van. A bálványok, amit azt jelenti, hogy nem Istentől várom, ugye, hogy Isten kapjam az értékemet, az identitásomat, hogy az Istennek fontos vagyok. Tehát magyarul, mi van az egész mögött? Egy nagy büszkeség. Egy nagy önzés. És utolsó, mi van mindig ott? Utolsó, ki mondja?
Hitetlenség.
Hitetlenség, azaz. Köszönöm szépen, Szavos. Hitetlenség, pontosan. A hitetlenség nem bízom Istenben. Vagy meg vagyunk sértődve, mert én akartam szerezni. Hol fogunk ezt az előadást lezárni? nem kínálom a teljes megoldást, mert ez egy egész hétjáról szól. Most ez csak a probléma feltárása a mai napon. De legalább hagyj említsem a megoldást. Isten, ő volt az eredeti forrás az élő víznek. A Biblia azt mondja, hogy mi elfordultunk Istentől, és keresünk saját élő vízünket, pocsakban, tócsákban. És jön Jézus Krisztus, és ő kiáll az ünnep nagy napján, és azt mondja magáról, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni. Tehát János értelmezi azt nekünk, amit Jézus mondott. Én vagyok az élő víz. Ugye? Azért jöttem, hogy adjak nektek élő vizet. Azoknak, akik szomjaznak. Mindenki szomjaznak. Gyertek hozzám. És ez nagyon sok helyen, ahogy mondja, ahogy az írás mondta, ahogy telik az Ószövetség, egyre több vers van, ahogy, hogy Isten majd küldi az ő Szent Lelket. És az az Ószövetségnek a kezdete, megérkezett a Szentlélek. A Szentlélek betölt minket, és a Szentlélek azt adja, amit minden egyes ember kívánja. Kapcsolat Istennel az igazi boldogság a forrása. És azért a Biblia legvégére menjük, Jelenések 22, utolsó fejezet, utolsó versek, hogy fejezi be az egész Biblia? A lélek és a mennyasszony így szól. Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét! Így. Így. Nem tudom kifizetni, nem tudom fizetni a boldogságot. Isten ezt. Zárjunk be az alkalmazott imádsággal, és kérjük az Istentől. Mennyi atyám, köszönjük szépen, aki vagy. És bocsáss meg, a mi szívünk, mi vándorol ide-oda, keresünk vizet, a mi szomjas lábunknak nélküled. Bocsáss meg, kérjünk, vonz minket vissza magadhoz, taníts meg minket, mit jelent a te örömforrásodból inni, felfrissülni te benned, és egyedül téged imádni. Krisztus nevében.